Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonon Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde ma reggel?
Jól indult a nap a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,6%-os erősödést mutat a pénteki záráshoz képest. Ez elsősorban a Richternek köszönhető, a gyógyszercég 1,7%-os árfolyamemelkedést produkált az első percekben, 11.680 forinttal állnak most a papírok. A MOL is bőfél százalékkal 3.964 forintra erősödött, az OTP 0,2%-ot erősödött, 40.590 forintba kerül, a Magyar Telekom pedig egyelőre 1.982 forinttal stagnál.
Forint, mi a helyzet?
A forint piacán nincsenek egyelőre nagyon komoly kilengések, a dollár gyengül a kora reggel megjelent hírek hatására, miszerint Kína arra utasította a bankjait, hogy építsék le amerikai állampapír kitettségük egy részét. Erre a hírre a dollár 0,3%-os erősödéssel reagált, így ismét az 1,18-5-ös szint felett jár az euróval szemben, és a forint erősödni próbál, látva a dollár botladozását, egyelőre 0,1%-os erősödésben van a magyar deviza, de már ez is nagy szó, hiszen a múlt héten új több éves csúcsot állított fel az euróval szemben, most 377 forint 50 fillért kell adni egy euróért, a dollár pedig jelenleg 318 forint 30 fillérbe kerül.
Fél 15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
december 2025-ben az ipari termelés volumene munkanap hatástól megtisztítva 1%-kal maradt el az ágazat egy évvel korábbi, vagyis 2024. decemberi teljesítményétől. Az ipari termelés volumene 2025 egészében is csökkent, összességében 3,2%-kal. Az adatokról Sipos Ildikó kérdezte Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét.
Pici lendületet vett decemberben az ipar havi szinten, és hát nagyjából meg is felelt a várakozásnak. Összességében azt látni, hogy tényleg maradt ez a cikk-cakkos teljesítmény, hiszen a novemberi havi visszaesést decemberben egy kisebb mértékű javulás követte. 0,9%-kal nőtt havi szinten a szektor teljesítménye az év végén, és ez azt is jelentette, hogy ha a munkanap hatással igazított éves számot nézzük, akkor a visszaesés mértéke az csökkenni tudott, mégpedig 1%-ra a korábbi, tehát a novemberi 5,5%-ról. Tehát az igazított adatok szerint éves szinten továbbra is csökkenést mutatott az ipar teljesítménye decemberben, de azért a visszaesésnek a mértéke már sokat enyhült az előző hónapokéhoz képest.
Hogyha az egyes feldolgozói anyagokat nézzük, akkor továbbra is el lehet azt mondani, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás nem teljesít jól?
Abból a szempontból jobban teljesít már, hogy a KSH-nak a rövid kommentárja szerint kismértékben tudott már bővülni az év végén a teljesítmény. Tehát eddig mindvégig negatívban volt a járműgyártásnak a teljesítménye, visszahúzta az iparnak a teljesítményét, viszont elképzelhető, hogy decemberben már ebben az alágban, ebben a feldolgozói ipari alágban is nőni tudott egy kicsit a teljesítmény. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mennyivel, hiszen az adat részleteit még nem ismerjük. Ezt február 13-án teszi közzé a KSH, de ugye mindenképpen fontos információ lenne, hogyha tudnánk azt, hogy ez a viszonylag nagy súlyú alág, ami egyébként a magyar GDP növekedést, illetve a GDP növekedési kilátásokat is nagyban meghatározza, hogyan tudott az év végén teljesíteni.
Mit lehet várni az ipar teljesítményétől idén?
Hát az előrejelzések kapcsán továbbra is elsősorban a bizonytalanságot tudjuk hangsúlyozni. De a nagy kép az, hogy az iparnak a teljesítménye az elmúlt években viszonylag jelentős mértékben visszahúzta a gazdaságot, a GDP növekedést, és egyelőre annyit látunk, hogy bízhatunk abban, hogy 2026-ban itt bekövetkezik a fordulat, tehát több év visszaesés után az idén az ipar pozitívan jár, hozzá a gazdasági növekedéshez. Ugyanakkor azért vannak továbbra is kockázatok, itt ugye a kulcskérdés továbbra is az, hogy az európai gazdaságokban, leginkább a német gazdaságban mi történik. Megmutatkoznak-e végre a valódi javulás jelei a német konjunktúrában? És hát itt ugye azért az látszik, hogy jobbak lettek a kilátások, tehát például a legutóbbi német rendelésállományadatok, ipari rendelésállományadatok kifejezetten jól alakultak, meghaladták a vártat, ugye mindenképpen kedvező jel a magyar ipari exportnak a kilátásaira nézve is. És hát ugye azt is tudjuk, hogy számos nagy beruházás történt az autógyártásban, akkumulátorgyártásban az elmúlt években, ezek ugye a külső kereslet híján nem igazán tudtak mindeddig termőre fordulni. Most talán ezeknek a korábbi nagy beruházásoknak a termőre fordulásában bízhatunk. Persze ugye ehhez az kell, hogy ahhoz, hogy tényleg a BYD, a Kettl, a Mercedes, a debreceni BMW gyár érdemben fokozni tudja a teljesítményét, mindenképpen a külső kereslet támogatóvá válása szükséges, és hát itt azért szerintem lesz valamilyen szintű javulás az idei évben, valószínűleg inkább az évnek a második felében, és talán tényleg elmondhatjuk, hogy több év visszaesés után az idén az ipar pozitívan támogathatja a gazdasági növekedést.
Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakásvásárlás előtt álló közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40%-uk enyhe 0 és 10% közötti áremelkedésre. Derül ki a zenga.hu ingatlan kereső portál felhasználói körében végzett felmérésből. A felmérés részletleiről Sipos Ildikó kérdezte Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét.
Több mint 2600 ingatlan kereső válaszolt arra kérdésünkre, hogy hogyan fognak várhatóan változni 2026-ban a lakásárak, és közel felük arra számít, hogy az előttünk álló egy évben csökkenhetnek a lakásárak. Ebben nyilván a vásárlói vágyak is megjelenhetnek, hiszen nagyon sokan a fiatal lakásvásárlás előtt állók közül válaszoltak így, és ők sok esetben ugye az első lakásukat vennék meg, tehát ez egy természetes várakozás, hogy minél alacsonyabb áron szeretnének hozzájutni a lakásukhoz. Egyébként 10-ből 4-en úgy válaszoltak, hogy enyhe áremelkedést várnak, egy 0-10% közötti áremelkedésre számítanak, és hát egyébként mi az Engenál is nagyjából ezt az ársávot tartjuk, ezt a várakozást tartjuk valószínűnek. Ugye a lakásárak nominálisan, tehát a tényleges árcédulájukon csökkenni csak gazdasági válságok idején szoktak jellemzően. Erre utaló jelek jelenleg nincsenek a gazdaságban, úgyhogy inkább a 0 vagy inkább a 10%-hoz lesz majd közelebb az áremelkedés, ez leginkább attól függ majd, hogy akár a bérek hogy tudnak idén emelkedni, illetve hogy a gazdaságban milyen folyamatok zajlanak majd, és hát nem utolsó sorban az otthonstart program az a jelenlegi formájában meddig tud majd velünk lenni.
Ugye arra is megkérdeztek, hogy melyik az a korosztály, amelyik azt tervezi, hogy az otthonstart hitellel fog lakást vásárolni. Mi derült ki a felmérés ezen részéből?
Összességében a válaszadók nagyjából harmada szeretné igénybe venni az otthonstart 3%-os kedvezményes hitelét a vásárláshoz, és hát itt a fiatal korosztály az, aki jóval nagyobb arányban élne ezzel. A 25-35 éves korosztály kétharmada venné igénybe ezt a hitelt, ugye ők azok, akik sok esetben az első lakásuk vásárlása előtt állnak, és ahogy az életkorban haladunk előre, minél idősebb volt egy válaszadó, annál kisebb eséllyel, ugye ez nem meglepő, annál kisebb eséllyel venni igénybe ezt, hiszen ők már sok esetben nem az első lakásukat vásárolják, és ezért nem is tudják igénybe venni akár ezt a hitelt, de továbbra is az látszik, hogy a fiatal lakásvásárlók körében az otthonstart program az egy nagyon fontos hívószó.
A befektetők mennyire vannak még jelen a hazai ingatlan piacon? Mekkora a befektetői érdeklődés?
Az idei idei év valószínűleg nem a befektetőkről fog szólni a piacon. Beérkezett válaszok alapján mindössze 7% az, aki kimondottan befektetési céllal keres lakást, 93% most saját célra vásárolna, és még Budapesten, illetve az olyan megyeszékhelyeken, akár egyetemvárosokban, ahol a befektetők aktívabbak szoktak lenni, most ott is csak egy 10%-a válaszolt úgy, hogy befektetési célra keres ingatlant, tehát idén sokkal inkább a saját célú vásárlók kerülnek előtérbe, leginkább saját célra fognak vásárolni az emberek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hónapok óta erős a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is. Csütörtökön a hazai fizetőeszköz benézett a 380-as szint alá is az euróval szemben. Ezzel 2024. januárja óta nem látott szintre erősödött. Az árfolyam stabilitásának egyik oka az, hogy a Magyar Nemzeti Bank tartósan magasan tartja az alapkamatot, a másik pedig az a befektetők egy részére jellemző várakozás, hogy április 12-e után fordulat jöhet itthon a Tiszapár győzelmével a hazai gazdaságpolitikában, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője Beke Károly, Csipos Ildikó kérdezte.
Egyelőre úgy tűnik a forint piacán, hogy folytatódik az, ami 2025-ben elkezdődött, tehát a forint erősödése, és egyelőre az okokban sem lehet nagy különbséget találni, tehát továbbra is elsősorban azt gondolom, hogy a carry trade ügyletek azok, amik erősítik a forintot. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kamat különbözetre spekulálnak bizonyos befektetők, tehát alacsony kamatozású devizában felvesznek hitelt, ez jellemzően japán jen, vagy svájci frank, esetleg dollár, és ezt befektetik egy magasabb kamatozású devizában. Tavaly láttuk azt, hogy a forint ezeknek a befektetéseknek az egyik kedvelt célpontja volt. Ugye ebben az esetben a befektetők egyrészt profitként könyvelhetik el a két kamat közti különbséget, másrészt pedig, hogyha a céldeviza, tehát jelen esetben a forint erősödni tud, akkor még az árfolyamon is tudnak nyerni. És tavaly ezt láttuk, gyakorlatilag a forint állampapírok világviszonylatban is a legjobb befektetések közé számítottak, tehát dollárban számolva 25% körüli hozamot lehetett elérni forint állampapírral, ugye egyrészt a magasabb kamat miatt, másrészt pedig amiatt, mert a forint erősödni tudott a dollárral szemben, és így két csatornán keletkezett profitja a befektetőknek. Tehát nagy részt ez folytatódik most 2026 elején is, ahogy láttuk, és erre utal egyébként az is, hogy az államadósságkezelő központ adatai szerint tovább emelkedett a külföldi szereplők forint állampapír állomány. Tehát úgy tűnik, hogy nem hagyott alább ez a láz a forint piacán. Meglátjuk, hogy a következő hetekben, ha esetleg a várakozásoknak megfelelően kamatot csökkent februárban a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, akkor arra hogyan reagálnak majd a befektetők, tehát elkezdik-e zárni ezeket a pozíciókat, lesznek-e olyan befektetők, akik esetleg tartós kamatcsökkentési pályára, vagy tartós kamatcsökkentési ciklusra készülve azt mondják, hogy nekik elég volt a megkeresett profit, és köszönik szépen, zárják a pozíciót, akkor ez megállíthatja a forint erősödését. De én azt gondolom, hogy azért egy 25 bázispontos kamatcsökkentéstől valószínűleg nem fognak még megijedni, hogy a lényegesen nagyobb a forintnak a kamat előnye jelenleg, akár a régióban, akár ha a feltörekvő piacokat nézzük. Tehát én azt gondolom, hogy nem fognak ettől különösebben megijedni a befektetők, és várhatóan egészen addig, amíg nem látnak jobb befektetést, addig ezt folytatni fogják, ezt a piaci gyakorlatot. A másik tényező, amiről már szintén 2025-ben is beszéltünk, hogy egyre több az olyan hír a piacon, ami arra utal, hogy a befektetők esetleg a magyar parlamenti választásokkal kapcsolatban pozícionálják magukat. Nevezetesen ugye azt lehet tudni, hogy a ellenzéki Tisza párt egy sokkal piacbarátabb, befektetőbarátabb gazdaságpolitikát hirdetett meg. Ugye ők az ászlójukra tűzték az euró bevezetését, vagy azt, hogy az Európai Uniós forrásokat úgymond hazahozzák, vagy javítják az ahhoz való hozzáférést. És elképzelhető, hogy a befektetők egy része számít erre, tehát számít a Tisza párt esetleges győzelmére az áprilisi választásokon, és már most elkezdtek abba az irányba pozícionálódni, hogy esetleg erősödhet a forint egy ellenzéki választási győzelmet követően. Nem tudjuk, hogy ez pontosan mekkora részét teszi ki a piacnak, tehát hogy hány ilyen befektető van. Én azt gondolom, hogy azért nem lehet nagyon szétbontani, hogy most az egyes befektetők miért veszik meg a forintot, vagy miért fektetnek a forintba, tehát ez egy sokkal összetettebb.
Itt igazából akkor két hatás érvényesül. Egyrészt ezek a carry trade ügyletek, másrészt pedig az, hogy a befektetőknek van egy olyan várakozása, ahogy említettük, hogy egy piacbarátabb gazdaságpolitika következik április 12-e után.
Hát ugye a Magyar Nemzeti Bank közvetve mozgatja ezeket a carry trade ügyleteket a kamaton keresztül, de ugye egy banknak nem az a célja, hogy a forint piacára terelje a befektetőket. Tehát nem azért tartja magasan a kamatot, mert egy ilyen forintpiaci befektetést vonzóvá szeretne tenni a befektetők szemében. Ugye a jegybank mandátuma az az infláció csökkentése, az inflációs cél elérése, és azért tartotta magasan a kamatot. Egyébként maga a carry trade nem feltétlenül biztos, hogy pozitív folyamat. Tehát azért vannak olyan elemzői és közgazdász nyilatkozatok, amik arra utalnak, hogy ezért ez a carry trade ez egy úgynevezett forró pénz a piacon, és hogyha ez hirtelen megindul kifelé, akkor az nagyon hamar ellentétes hatást tud elérni. Tehát magyarul a forint esetében ez egy nagyon gyors forint gyengülést tudna kiváltani, hogyha a befektetők tömegesen elkezdenék zárni a pozícióikat, és ez egy folyamatos kockázatot jelent. Tehát addig, amíg ez a forró pénz ott van a forint piacán, addig az folyamatos kockázat, hogy vajon mikor indulnak meg kifelé a befektetők. Ugye korábban a kormány és a jegybank is úgy becsülte, hogy nagyságrendileg 5-6 milliárd euró az a tőke, ami megmozdulhatott a forint piacán az elmúlt bő egy évben, és hogyha ez elkezdene kifelé menni, akkor azt nehéz lenne megállítani, ez egy elég jelentős forint gyengülésben csapódhatna le. Tehát én azt gondolom, hogy a jegybanknak nem feltétlenül érdekel, hogy ezt a lufit tovább fújja, és hogy ezt a carry pozíciót tovább erősítse.
Beke Kernőt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MÁV több szakaszban tervezi 50 motorvonat és 78 IC személykocsi beszerzését. Az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Domanics András összefoglalója.
A távolsági forgalomban, tehát a megyeszékhelyeket a fővárossal összekötő vonalakon, az Intercity vonatokon 30 éve nem volt olyan járműfejlesztés, mint amire most készül a vasúttársaság, mondta el az Inforádiónak Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.
70 Intercity motorvonat beszerzésére vonatkozó eljárást tud elindulni az egyik oldalról, a másik oldalról pedig Intercity kocsikból is összesen 88 darabot tudunk rendelni, azokra a vonatokra, nemzetközi vonatokra vagy mozdonyítási vonatokra, amik hosszú távon és ebben a formában fognak közlekedni.
A szerelvényeket közbeszerzés kiírásával szerzi be a vasúttársaság, tette hozzá a vezérigazgató.
Mi arra számolunk, hogy talán a kocsik esetében lehet gyorsabb, és a kocsik közül már van, ami a 2026-os évnek a végén meg tud érkezni, illetve 2027-ben a motorvonatoknál erre több idő szükséges. Hát motorvonatok esetében a sikeres közbeszerzés után is 2028-tól tud megindulni a járműveknek a szállítása.
A kormány felhatalmazta a MÁV csoportot, hogy a projekt finanszírozására alternatív forrásokat keressen, mondta Hegyi Zsolt.
Ugye az elmúlt nagyjából 20-25 évben Magyarországon a vasúti járműbeszerzések Európai Uniós finanszírozással működtek. Az Európai Uniós finanszírozás jelen pillanatban teljes körülön nem érhető el, és annak a volumene kicsi, és ennél sokkal komolyabb tervünk van. Ezért minden olyan a piacon szokásos finanszírozási formát ellenőrizni fogunk, és erre vonatkozó megfelelő ajánlatot fogunk kérni, ahogy egyébként a nyugat-európai országokban is vasúti járműveket finanszíroznak hitel vagy leasing eszközökkel.
Ha ez a beszerzés megvalósul, és a járművek a következő években megérkeznek, az a vasúttársaság életében jelentős frissítés lesz, hangsúlyozta a vezérigazgató.
Azt jelenti, hogy mindenki, aki Magyarországon távolsági forgalomban utazik, azért az évente legalább 35 millió utas vadonatúj 21. századi körülmények között tud majd utazni, és a mindennapi forgalomból körülbelül 5-600 régi komfort nélküli, légkondicionálatlan, pottyantós WC-s kocsit tudunk leselejtezni.
Hegyi Zsolt elmondta, a 2026 őszéig ígért 100 mozdony beszerzéséből nagyjából 60 már forgalomban van. A legutóbbi 4 új mozdony pénteken érkezett meg a vasúttársasághoz. Míg a használtan vásárolt svájci motorvonatok 2028-tól érkeznek majd, ezekre a szerződéseket a MÁV csoport már megkötötte.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi a helyzet a Béten?
Továbbra is viszonylag jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,35%-os emelkedésben van a pénteki zárásához képest. A vezető papírok közül még mindig a Richter teljesít a legjobban, 1,7%-os pluszban van, 11.670 forinton. Mellette a MOL tudott 0,5%-ot erősödni 3960 forintra, az OTP már 0,3%-os mínuszban áll 40.380 forinton, még a Magyar Telekom 0,1%-ot veszített, így 1980 forintba kerül.
Forint.
A forint tovább erősödött egy picit az elmúlt percekben, 377 forint 40 fillér körül jár az euró jegyzése, ez 0,15%-kal marad el a pénteki árfolyamtól, vagyis úgy tűnik, hogy a múlt héten látott több éves csúcsok után folytatja menetelését a magyar deviza. A dollár most 318 forint 40 fillér környékén jár.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.